kegyelem népünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Uram, köszönöm neked, hogy olyan sokat bátorítasz bennünket, azzal a világgal, azzal az élettel, azzal az országgal, amelyet te készítesz a téged szeretőknek. Uram, mi annyi minden célt tűzünk ki magunk elé, és tele vagyunk a versengés szellemével, mert kiskorunktól kezdve ezt oltják belénk, és ma egyre inkább. És Uram, itt most akar az ember mindent megszerezni. Élményekre vágyik, és rohan az élmények után. És ha valamiről lemarad, akkor kesereg, és vak nem lát téged, nem látja azt a nyomort, amelyben szenved, apró örömöket hajhász. Lehet, Uram, hogy pénzben nagyokat, lehet, hogy eléri, lehet, hogy nem, de egyformán nyomorult ez a világ. Szánalomra méltó, úgy olyan, Uram, ahogyan te tekintesz rá. És hiába dühöng ellened, és hiába gyűlöl téged, te még mindig hirdetteted igédet. Uram, látod a te néped nyomorúságát, akik ismernek téged, de szívesen elfelejtik igédnek azt az üzenetét, amely a legnagyobb értéket kínálja. És ugyanúgy rohan a kárhozat felé, mint a világ. Uram, könyörülj rajtunk! Segíts nekünk, hogy ne legyenek földi életcéljaink, amelyekhez minden áron ragaszkodunk, hanem legyen előttünk a fő cél, hogy hazaérjünk. Uram, erősítsd a velünk kötött szövetségedet. Taníts bennünket. Éreztesd velünk szeretetedet. Uram, én köszönöm neked életemnek azokat a szakaszait, amikor kényszerítsz arra, hogy csendbe legyek előtted, mert adsz időt számomra, és add, hogy bosszankodás helyett, akár betegségeket, akár hiányokat úgy tudjunk elhordozni, hogy erősen vágyakozunk, hogy veled töltsük azokat az órákat, amelyek különösen nehezek. Kérlek téged, légy közöttünk. És Uram, ahogyan csak te tudsz boldogságot adni, adj boldogságot nekünk a te ígéden keresztül, a te lelked hatalmával, azzal, hogy ígéreted szerint itt vagy közöttünk. Köszönöm, Uram, hogy nem hiába fohászkodunk hozzád, nem hiába várunk téged, hiszen olyan dolgokat kérünk, amelyekre magad biztatsz, amelyeket megígérsz, de mi önmagunkért is újra és újra mondjuk, hívunk, jöjj, Uram Jézus, mert szükségünk van rád. Amen. Kedves testvérek, ezt az éneket azért választottam, mert a mennyországról kellene sokkal többet beszélni, mint amennyit általában beszélünk. Nem tudom, hogy a nyugati világban hogy tanították, de a kommunista barátaink, meg az egész marxizmus azzal ámította a népet, hogy az egyház az milyen rettenetes, kizsákmányolja az embereket, és megígér, hogy majd jól jártok a halál után. Lehet, hogy sok bűnt követett el az egyház, és ez nem lehet, ez biztos. Az is lehet, hogy tanított így, és ámított. De azért gondoljunk arra az egyházra, amelyik az Isten szent népe, és ennek minden egyes tagja tudta, hogy ő már belépett abba az egyházba. De az a baj, hogy ha megkérdezzük egymást gyülekezeti alkalmon, hogy igen, tudsz róla, akkor nagy valószínűséggel még boldogan is fogjuk mondani, hogy igen, tudok róla, és jaj, de jó. De sorba állunk a boltba, rosszul mérik a káposztát, a szalámit, vagy akármit, vagy ránk szakad valamilyen nyomorúság, vagy valaki olyannal találkozunk, akit annyira tisztelünk, hogy meg sem merünk szólalni előtte, és nem tudom megmondani, hogy miért, de nekem Révész Árpád jut erről a énekről eszembe, amit énekeltünk. Nem biztos, hogy mindenki ismeri, én nagyon szeretem, tisztelem őt, baptista egyházelnök volt, most missziói munkát végez, De neki megadatott az különböző tudásai alkalmával, hogy egyszer Erzsébettel beszélgetett. A brit királynővel. Mindjárt érdekesebb a történet. És hát valami dicsérő mondat után megkérdezte, és mi lesz a halál után vele? Már elég öreg volt ahhoz Erzsébet, hogy ezt meg lehessen kérdezni, mert erre lehet számítani. Fiatalok is számíthatnak rá. Testvérek, számíthatunk rá. Tehát az a két ige, ami ma elénk kerül, hogy Jézus gyógyít és halottat támaszt fel, maga a tény mind a kettővel kapcsolatban a földi életre irányult. És hát nem tudom, hogy nem is feltétlenül töröm magam rá, hogy megfejtsem, mondjuk a vérfolyásos asszonynál mindenképpen el lehet mondani, hogy ő egy bizonyosságban ment tovább, de Jairusra is figyeljünk azért, mert ő egy Bibliát ismerő ember volt. Tehát most nem az a fontos, hogy mit élt át a vérfolyásos asszony, és mit gondolt, és mi lesz velük a haláluk után, hanem az a kérdés, hogy mi, akik találkozunk Jézussal, mert ez is megjelenés, amikor megjelenik az a Mesiás, akiről ígéret van arra nézve, hogy gyógyít, és halottat támaszt fel. Tehát igazából ez is benne van a zsidó gondolkozásban, tehát akik körülvették, látták. És az igei bevezetést mondtam előtte, de még mielőtt majd a ige hirdetésre konkrétan rátérnék, néhány gondolatot szeretnék elmondani. A ige pedig Márk evangéliuma 5. fejezetének a 21. verstől kezdődő része. Amikor Jézus ismét átkelt a hajón a túlsó partra, nagy sokaság sereg lett köré, de ő a tenger partján maradt. Ide jött hozzá az egyik zsinagógai elöljáró, név szerint Jairus, aki meglátva őt, lába elé borult, és esedezve kérte, kislányom halálán van, jöjj, tedd rá a kezed, hogy meggyógyuljon, és életbe maradjon. Jézus ekkor elindult vele, a nagy sokaság is követte őt, és tolongott körülötte. Egy asszony pedig, aki 12 éve vérfolyásos volt, sok orvostól sokat szenvedett, mindenét ráköltötte, de semmi hasznát nem látta, hanem még rosszabbul lett. Amikor meghallotta, amit Jézusról beszéltek, eljött, és a sokaságban hátulról megérintette a ruháját. Mert így gondolkozott, ha megérintem, akár csak a ruháját is, meggyógyulok. És azonnal elapadt a vérzés forrása, és érezte testében, hogy kigyógyul bajából. Jézus is azonnal észrevette, hogy erő árad ki belőle, ezért a sokaságban megfordulva így szólt, ki érintette meg a ruhámat. Tanítványai így feleltek, látod, hogyan tolong körülötted a sokaság, és azt kérdezed, ki érintett meg engem? Jézus erre körülnézett, hogy lássa azt az asszonyt, aki ezt tette. Az asszony pedig, mivel tudta, mi történt vele, félve és remegve jött elő, leborult előtte, és elmondta neki a teljes igazságot. Ő pedig ezt mondta neki, lányom, a hited megtartott téged. Menj el békességgel, és bajodtól megszabadulva légy egészséges. Még beszélt Jézus, amikor a zsinagógai elöljáró házától érkezők ezt mondták, lányod meghalt, miért fárasztod még a mestert? Jézus is meghallotta, amit mondtak, és így szólt a zsinagógai elöljáróhoz, ne félj, csak higgy. És senkinek sem engedte meg, hogy vele menjen, csak Péternek, Jakabnak és Jánosnak, a Jakab testvérének. Amikor megérkeztek a zsinagógai elöljáró házához, látva a zűrzavart, a hangosan sírókat és jajgatókat, bement és így szólt hozzájuk. Miért csináltok ilyen zűrzavart, és miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik. Erre kinevették, de ő mindenkit kiküldve maga mellé vette a gyermek apját, anyját és a vele levőket, bement oda, ahol a gyermek feküdt. Majd megfogva a gyermek kezét ezt mondta neki, Talita Kumi, ami azt jelenti, leányka, neked mondom, ébredj fel. A leányka pedig azonnal felkelt és járkált, mert 12 éves volt már, azok pedig azt sem tudták, hova legyenek a nagy ámulattól. Jézus azonban szigorúan meghagyta nekik, hogy ezt senki meg ne tudja. Aztán szólt, hogy adjanak enni a leánykának. Amen. Többször előkerült a elmúlt órákban, napokban az, hogy a Szentírásnak az igéivel kapcsolatban sokszor tapasztaljuk, hogy kiforgatják, belekötnek, és olyan gondolatokat hozok elő, amelyekkel magam találkoztam, például az első, hogy Jézus is volt kiégve. Nekem a Biblia elolvasása során nem jutott volna eszembe, de akik a burnoutnak a nagy gyógyítói, azok azért hivatkoznak erre, hogy jól rászedjék a lelkészeket, hogy nekik el kell menni ő hozzájuk, hogy a kiégésből, én láttam kiégett tankot. Testvérek, az csak ócskavas. Azt már semmire nem lehet használni. Tehát értsük meg, hogy miért kellett, hogy bekerüljön a Bibliába ez. Ott állt Jézus a tanítványokkal. Azok semmit nem vettek észre. Jézus pedig közölte velük, hogy mi történik. De ha csak logikailag akarjuk megmagyarázni, van egy jármű, ami elektromos áramot fogyaszt, a fogyasztást a dróton is érezni lehet, meg a jármű is érezteti, ettől még megmarad az áramforrással a kapcsolat. Tehát Jézus folyton kapcsolatban volt az Atyával. Jézussal kapcsolatban ilyet mondani, az azt jelenti, testvérek, hogy akik ezt javasolják, és szeretném mondani, én nem sajnálom a pénzt, amit ilyenekre költötök, de hogy elmentek és elköltitek ilyenre a pénzeteket. Tehát nem a pénztköltést sajnálom, hanem hogy olyan helyre mentek, ahol nem oldják meg a gondot. Nyugtatókkal a kiégést nem lehet megszüntetni, testvérek, dumával se. Az nem igaz, hogy a kibeszéltetés és a sok ötlet, amit mond, az felszíni kezelés. És az egész új szövetségben Jézusnak minden mozzanatában azt látjuk, hogy a mélyére néz a dolgoknak. Nézi Lévit és a szívét látja. Nézi Zákeust és a lelkébe lát. Tehát azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy félre ne engedjük magunkat vezetni, akármilyen korszerű, megragadó az, amit nekünk mondanak, vagy amit felkínálnak. Hát ez meg külön szám. Egy irodalmár azzal kezdte, hogy minden intelligens ember ismeri a Bibliát. Én ugyan nem vagyok annyira intelligens ember, de a Bibliát nagyon szeretem, de elfogadom, hogy egy intelligens embernek ismerni kell a Bibliát. És tudod, mondja nekem, ezzel a történettel kapcsolatban valamikor nagyon régen, de most, hogy elém került, eszembe jutott a történet, de ez egy zseniális leírás, ebben olyan fantasztikusan növeli a feszültséget a szerző, mert hát nem véletlenül van a Jairus leánya feltámasztása történetét közé téve a vérfolyásos asszony. Hát mondom, nem, mert így történt. De tényleg nyitva kell tartani a szemünket, mert különböző világi tudományokban foglalkozó emberek azért úgy érzik, hogy sikk a Bibliából valamit kivenni, és miután a lélekgyógyászatban általában van egyfajta keresés a lélekgyógyászok részéről is, mert még a materializmusban egyszerű volt, nincs is lélek. Hogy miért csinálták akkor is a pszichológiát, azt nem tudom, ilyen mértékig nem volt, mint ma, mert a marxista tanítás szerint a lélek a tudatnak egy magasabb rendű formája. Tehát, de ezt már nem tanítják, csak én még emlékszem, mert belém kalapálták. De azért keresik, hogy hát, ha közösen valami jobbat tudnánk csinálni. A Domonyi templomban volt egy esküvő, ahol az úgy rendezték, hogy a szertartást egy pszichológiát végzett anyakönyvvezető tartotta. És végigülte az, előbb ő elvégezte a magáét, a templomba azt lehetővé tették, és utána volt a templomi esküvő. És a végén a Baranyai Tamás, most már nyugdíjas lelkész, nem győzte nyaggatni, hogy mondja meg nekem, mi a titka annak, hogy amikor maga csinálta, akkor egészen más volt minden. Azt mondja, ennek nincs titka, én Jézusról beszéltem, és olyankor ott van. De rengeteg lélektani munkába találjuk írva azt, hogy például ki szeret szolgálni a testvérek között, tessenek felnyújtani a kezüket, akik szívesen szolgálnak, magasra nyújtsák a kezüket. Nem csak igével, akik nem igével szívesen szolgálnak. Na azt mondják testvéreim rátok, hogy ti vagytok a Márta típus. Ez a beugratás volt, mert ha előre elmondom, akkor ez a Márta típus. Mária és Márta. Hát a Mária típus az, aki csak ott imádkozgat, de nem csinál semmit. És testvérek, Isten szerint, ige szerint nem tudunk szolgálni Istennek tetsző módon, hogyha nem imádkozunk és nem hallgatjuk Jézust. Mert meg ne botránkozzon senki, Jézus mondja, az a maga dicsőségét keresi. Még ha csak a lelke mélyén van is, de ott van. És amikor elmondja, ha te tudnád, hogy én mennyi emberen segítek, hát ez mondj már, elvettétek jutalmatokat. Tehát ha olvasunk valamit, az olvasás az lehet hasznos dolog, lehet ártó is. Ha ártó az olvasás, amit olvasunk, az első oldalnál, ahol azzal találkozom, hogy ez nem épít, hanem rombol, azt a könyvet talán még, ha saját, akkor több, mint le kell tenni. Hát, szemétre kell dobni. Hogy másokat ne fertőzzen. Mi meg nem olvassuk tovább, hogy minket ne fertőzzen. Mert lehet, hogy világirodalmi remek mű, bár én nekem vannak emlékeim Dosztojevszkijről, Tolsztojról, testvérek, azért azokat érdemes volt végigolvasni, még akkor is. A bűn és bűnhődést, hogyha rettenetes dolgok vannak leírva. De az is, hogy mindennek van következménye. Tehát akkor érdemes. De ezeket tényleg azért mondom el, mert mi mindig hallhatunk egy kis kedveskedést, de az a kedveskedés, amit elismerésül mondanak, hogy na hát nem olyan nagy baj, hogy ti hívők vagytok, mert azért mi is használjuk a Bibliát, az néha azt az érzést kelti az emberben, na igen, hát becsüljük meg őket, ugye azért a világ is mégiscsak beszél, meg mindenki hisz, felejtsük el azt a valamikori, én nekem is öreg emberek voltak fiatal koromban, akik azt mondták, hát mindenki hisz, vagy mindenki vallásos. Ezt az utóbbit elfogadom. Mert a humanizmus is vallás, és a Krisztusba kapaszkodó élő hiten kívül minden csak vallás, és nem kapcsolat. Nem az, amiről itt, mert ebben a mondatban több van, mint ne félj csak így, hogy jó van, meg fogom gyógyítani a lányodat. Hát ebben élet van, ebben erő van, ebben a megjelent Isten fiának, a Krisztus Istennek a hatalma van, aki képes arra, hogy megtegye ezt a csodát is. És lehet, hogy bevezetésnek tűnik minden, amit el fogok mondani, testvérek, de ez is fontos nekem az ige kapcsán, hogy két különböző emberrel találkozunk. Egy gazdag emberrel, egy elismert emberrel, tekintélyes emberrel, aki ismeri a Bibliát. Még azt is el lehet mondani, hogy mintha sugározna belőle valamilyen fajta jóindulat, jóság, és van benne, bár leborul Jézus előtt, ezt azért érdemes számon tartanunk, de alapvetően egy olyan személy, aki egyesek szerint egy templomi csoportnak a tagja, mások szerint pedig a templomi rendtartásért felelős első számú ember. Hát ha vezetőnek mondják, valószínűleg nem egy csoportnak a tagja, hanem aki felel mindazért, ami a zsinagógákban történik. Neki szolgái vannak, jó módban él. Ő nincs összetörve azon kívül, hogy szinte biztosra veszi, hogy a lánya a halál peremére jutott. Az asszony pedig egy lepusztult életű, nincstelen, megalázott, akit semmibe vesznek, és aki szenved. És azért nem sokszor prédikáltam erről a szakaszról, de így nem jött elém, hogy milyen jó dolog az, hogy bárki, bárhol, bármiben van, jöhet Jézushoz. Sereg dolog van, amiben különbözőek lehetünk. És ezeknek a különbözőségeknek nincs semmi jelentősége. De van, amiben egységességnek kell lenni. És itt egyik személyre se lehet előre mondani, hogy ők tudták, kiben hisznek, úgy, mint Pál. De az, hogy valamit vártak, hittel várták, és Jézusnak az isteni hatalmáról már sokat hallottak mind a ketten. Arról, hogy gyógyít, arról, hogy démonokat űz, hogy hatalma van a démonok fölött, arra, hogy rendkívüli módon tanít, és Jézus egyedül van a történet elején, mert neki fontos, hogy legyen kapcsolata az atyával. Ez mindig visszatér, de amikor megjelenik Jairus, és leborul előtte, és a kicsit távolabb állók mind látják, és meghökkentő is lehetett. Hogy egy zsinagógai elöljáró egy vándor tanító előtt leborul. De megtette. Miért is? Mert fontos volt neki az, amiért Jézushoz megy. És ebben a történetben Jézus nyilván tudta előre, hogy ez egy sorozatnak a kezdete, hogy valami még történni fog közben, mert Jézus mindig mindent tudott. Tehát ez nem kérdés. És a vérfolyásos asszony története még erősítés. Utána persze jön a villámcsapás, de itt még egy erősítésről van szó. És Jézus nem állítja le a sokaságot, amikor a vérfolyásos asszony gyógyításának az alkalma jön, amit Jézus tudott. Az asszony ment oda titokban. Az asszony érintette meg titokban a ruháját. Jézus pedig tudta, hogy mi történt. Egész különös dolog. Nem tudom, volt-e már valakinek szintén olyan betegség, amikor elmúlt, érzi az ember, hogy nincs. Na hát nekem ez olyan, azonnal olyan volt, amit tudom, hogy ilyen létezik, hogy biztos van olyan, ami folyamatosan történik, de valamit az ember úgy hirtelen megkap. És azt gondolom, hogy ha Jézus nem kérdez, ha nem akar többet adni az asszonynak, akkor ez a kérdés nem is izgalmas, hogy mi történik tovább. De, és most már a történetnél vagyunk. Jézus többet akar adni az asszonynak, mint amit az asszony igényel. És mindegyik őtöknek többet akar adni, mint amit igényeltek. És most visszatérnék arra, amire gondoltam imádság közben, hogy mi tényleg elmondjuk, hogy mi az, amit feltétlenül nekünk el kell érni, mint célt a földi életünkben. És nem kellene, hogy legyen ilyen életcélunk, amit nekünk feltétlenül el kell érni. Ha én el nem utazom ide, ha én el nem utazom oda, ha ezem nem lesz, ha azon nem lesz, ha ez úgy nem történik, ahogy én akarom, minden más, én mindent odadok az Úrnak, ezt is odadom, de azzal, hogy ennek meg kell lenni. Jók ezek az előadások délután, testvérek, változatlanul nagyon jók. Hát tanulnunk kell bizony, hogy mit és hogyan vigyünk az Úr elé. Alázattal, hittel, de még azt is mondhatnám, hogy vihetjük hitetlenül is a dolgainkat, hogy Uram, erősíts meg engem abban, hogy Te tényleg megteszed, amire szükségem van. Bátoríts engem. Mert az nem kell feltétlenül, sőt, feltétlenül nem kell, hogy mi a hitünkkel elégedettek legyünk. Hogy most már minden rendben van. Mert ott kezdődik megint egy bukás. Tehát a hit az egy olyan folyton változó, meg se tudom mondani, hogy mi. 50 évi igehirdetői, már több szolgálat után. Csak azt tudom, hogy egy forró kapcsolat. Hát ha ezt leírnánk egy szótárba, értelmező szótárba, nem biztos, hogy bevennék ezt a szöveget, de hát valami ilyesmiről van szó. Hogy tudom, hogy ő ki, tudom, hogy én ki vagyok, és hogy nélküle nem vagyok senki. És itt az asszonynak az életével kapcsolatban, amit még nagyon-nagyon fontosnak érzek, egy különös hit azért, amivel ez indul, egy összetört embernek azt mondanám az utolsó lehetősége. Szinte már rám csak a halál vár. És itt, hogyha megállnánk egy pillanatra, azt gondolom, a bibliai történeteket akkor értjük meg jól, az evangéliumi történeteket, a csodákat, hogyha egy kicsit annak a személynek a helyébe, ne Jézus helyébe, hanem annak a személynek a helyébe gondoljuk magunkat, akivel Jézus találkozik, és amit vele cselekszik. Nem kerül sokba, hogy Isten jelenlétében imádkozva, szinkron gondolkozásban legyünk egy emberrel, akinek az egész vagyona a hiába valóságra ment el. Nem tudom, hogy milyen erősen hordozta folyamatosan magába a gondolatokat, amiket majd később elmond. Vissza-vissza jöhettek. De az emberben van egy természetes reflex, hogy amit elront az életében, amire a Biblia azt mondja, hogy bűn, azt igyekszik magyarázni, és minél messzebb tolni magától, hogy ne kelljen konfrontálódnia vele. Csak ha ez elmarad, akkor bennmarad az ember a nyomorban. És ez a gyógyítás csodájának a nagysága, a hatalma, ami ebben az asszonyban végbe ment, az az, hogy amikor végül is nem maradhatott rejtve, mindent elmondott. És miután a Jairus történetből való ígére, az bevezető hétfői napon mondtam, hogy sok millió embernek életvezető igéje volt a ne félj csak higgy, gondoljunk bele, hogy hányszor kaptuk, és hányszor felejtettük el, hogy ezt mondta nekünk Jézus. Tudnilik ezzel az a baj, hogy akkor nem mondunk el mindent. És amíg nem mondunk el mindent az életünkről, a bűneinkről Jézusnak, addig szenvedni fogunk. Testvérek, némelyik ember annyira megtanulja a Bibliát, hogy ámulok, idézi a passzusokat, szó szerint mondja, mondok egy igehelyet beszélgetés közben, mert szeretném, hogy végre megnyissa a szívét Jézus előtt, az azonnal vágja, hogy hol van a Bibliában az igehely, amit mondok. De közben beszélgetés során azt mondja nekem, hogy ő olvasta valahol a statisztikát, hogy minden férfi 8 percenként kívánsággal néz egy nőre. Mondom neki, ez még fiatal voltam, mondom neki, akkor én nem vagyok férfi. Hát testvérek, lehet, hogy ilyen is van, lehet, hogy 5 percenként is van, lehet, hogy óránként, nem tudom. Csak hogy mivel van tele annak az embernek, aki a Bibliával is tele van a feje, meg a lelke, ott azzal a feje, ezzel meg a szíve. És világos, hogy újra és újra totál káros lesz, mert egy-két évig jól működik, aztán nem működik. Még jó, hogy olyankor elindul még a család is a templomba. Aztán talpra áll, egy-két hónap jó, na szuper, minden, akkor nem látunk senkit. Mert bűnbocsánat nélkül nem tud megújulni az életünk. Nem tudunk rájönni arra, hogy becsapjuk magunkat, kevés férfi testvér van itt, de aki itt akárhány percenként vagy naponként kívánsággal néz a másik nemre, testvérek, valami defekt van vele. Tudom, most már a nőknél is így van, mert néha én is belenézek egy-két percet egy-egy filmbe, és semmi másról nem szól egy-egy film, mint arról, hogy hú, XY férfi jó az ágyban. Testvérek, ez egy olyan mély nyomor, ez egy olyan mély mocsár. Igazából, ha az ember, amikor belegondol, akkor sír, nem feltétlenül jönnek a könnyei, de a mai témával, a közben járó imádsággal kapcsolatban bizony, ha eszünkbe juttat Isten egy-egy szemét, akkor kisakodhatunk, harcolhatunk érte, mert rosszabb helyzetben van, mint Jairus kislánya. Higgyétek el. És aki valamilyen visszatérő kívánságtól, bűngondolattól nem tud megszabadulni, az gyógyításra szorul. Az első, talán mindent fölülmúlóan nehéz pszichiátriai beteggel kapcsolatban, akivel foglalkoztam, aki meg akarta ölni a gyerekeit. Ez egy visszatérő gondolat. Viszont azt is mondanám, attól, hogy ilyen fes lett a világ, attól, hogy ez mocsár, az utálkozásunkkal semmire nem megyünk. Az ítélkezésünkkel se. És nem találom ki, hogy mi volt a vérfolyásos asszony háta mögött, csak azt, hogy ő mindent elmondott. És Jézus tudta, bizonyosan tudta, hogy, mert különben nem lenne így az evangéliumban, hogy tényleg mindent elmondott. És felszabadul. Úgy küldi el Jézus. És nincs benne a történetben, de leírtam magamnak hozzá, és testvérek, ő is, mint a szerecseny komornyik, mint az etióp királyi ember, örvendező ment tovább az útján. És itt álljunk meg, mert az egyik része, amikor tudjuk, hogy kegyelemre szorulunk, az, hogy valóban elmondunk mindent, és hogy tényleg elmondtunk mindent, annak az a következménye, hogy örvendezve megyünk tovább. Hálatelt szívvel megyünk tovább. Mert megbocsáttattak a bűneid. Menj békességgel. Alkalmasint hozzáteszi Jézus. Megbocsáttattak a bűneid, többé ne vétkezz. De egy mindent felülmúló, különös, csodálatos dolog, amit meg se lehet magyarázni, hogy az ember letérdel, elmondja az Úrnak, és tudja, hogy bűnbocsánatot nyert. Lehet, hogy olyan helyzetben vagyok, hogy valaki hirdeti, nem biztos, hogy hirdeti. Mert ha valakire neheztelek, és ezt az igét juttatja eszembe az Úr Jézus, hogy békülj meg a te ellenfeleddel, és én ezt komolyan is veszem, akkor amikor ott térdelek, és az az ige jut eszembe, hogy megbocsáttattak a bűneid, testvérek, az egyik is érvényes, meg a másik is érvényes. Nem én találom ki, nem fantáziálom, egy-egy helyzetben. És lehet, hogy nem mond semmit, akkor érdemes visszagondolni, hogy mindent elmondtam. Persze van egy olyan, nem olyan egyszerű esse, katolikus testvéreink így hívják, hogy nagy életgyónást, ezt sok evangélikus testvér is átvette, és beszélnek róla széltéve hosszában, hogy hozzá elment valaki, és megvolt a nagy életgyónás, még ezt is elhiszem. Csak ha nincs életváltozás a nagy életgyónás után, testvérek, akkor se bűnbánat nem volt, se feloldozás nem volt. Mert a bűnbánat, a gyógyítás, a bűnbocsánatnak a meghirdetésével igazából egy új élet lehetőségét kapjuk, de kapjuk is az életet. Tehát az, ami megterhelt, ami lefelé húzott, az már nem húz tovább, ott valami megszakadt. Bennünk az emlékek, kisgyerekkorunktól kezdve, akár okkult emlékek, azért maradnak meg, hogy ne felejtsük el, és ne menjünk újra és újra bele. Tehát valami különleges célja van, és különleges módon cselekszik velünk Isten, aki azt mondja, én nem emlékezem a bűneidre, te meg emlékezz, hogy ne lépj bele. Tehát az, és persze nem védekezhetünk azzal, hogy nem vagyunk tökéletesek, nem vagyunk angyalok testvérek, tényleg különbséget kell tenni a között, hogy kegyelem alatt élek, és minden botlás és minden rossz érzés oda kerül az Úr elé, vagy pedig az, hogy igazán megsebecsülöm ezt az egész páratlan, felfoghatatlan nagy lehetőséget. És ugye következik a második történetünk, amikor ez a csoda megtörténik a vérfolyásos asszonnyal, megérkeznek Jairus házából való emberek, ne fárazd a mestert. A kislány meghalt. És én most szeretném, ha Jairusra gondolnánk. Nem omlott össze. Ismerte a Bibliát. Tudta, hogy milyennek kell lenni a mesiásnak. És Jézusban sok mindent meglátott, én így írtam fel. A Bibliát ismerő Jairus látja a mesiást. Lehet, hogy még a legelején nem, még a vérfolyásos asszonynál sem, csak kapott még egy bátorítást. De amikor Jézus szembefordul vele, mert ugye, ha sikertelenek vagyunk, akkor inkább nem akarunk arra nézni, aki vár tőlünk valakit, hanem lehorgasztjuk a fejünket. Jézus azonban szembenéz vele, és ez csak másodpercek kérdése, és kimondja neki ezt, hogy ne félj, csak higgy. És itt van valami, ami megtöri a tömegjelenetet. Jézus már csak 3 tanítványt enged magával, azokat, akik a megdicsőülés hegyén is ott vannak, és majd persze meg az apa, és majd amikor bemegy a kislány szobájába, akkor az édesanyja is, ez természetes. De ott vannak a sírató asszonyok, és ezek egy része fizetett volt, ilyen sírató asszonyokról még édesapám is beszélt, hogy Sárospatakon voltak sírató asszonyok, akiket megfizettek, és elmentek a házhoz, ahol felravatalozták, meg kimentek a temetőbe, és óriási zűrzavart csináltak. Ma kulturáltabban viselkednek az emberek. Emlékszem rá, temettem egy öngyilkost, és templomba járó ember volt. Nem volt könnyű a temetés, mert nem evangélikus volt, de utálták a papjukat. És megkérték, hogy hagyd temessem el. Én ráadásul, akit temettem, az nekem barátom volt. És beszéltünk is Jézusról. De a lánya, akit aranyosan neveltek, azt mondja, az ő döntése volt. Tehát tulajdonképpen ezzel olyan feloldozás és magyarázat történt, nem akarok belemenni az öngyilkos kérdésbe, mert nem értek hozzá, csak azt szeretném mondani, hogy semmilyen módon nem kezeli jól a halál kérdését az, aki nem ismeri Jézust. Mindegy, hogy kultúráltan vagy kultúrálatlanul viszonyul ehhez a kérdéshez. most is reggel előkerül, de nagyon sokszor hallottam, amíg a gimnáziumba jártam, hogy egy-egy aranyos kislány, fiúk becsapják, persze el van keseredve, aztán jön, én próbálok beszélni vele, és a harmadik mondatnál, de én megharagudtam Istenre. Miért? Mert meghalt a nagymamám. Hát testvérek, ez egy kétségbeejtő dolog. Hát egyrészt Isten nem ígér, hogy hány évig fog élni a nagymama, semmilyet nem ígér az embernek. Másrészt, hát Istenről semmit nem tud, aki azt gondolja, hogy Isten akkor van, és akkor lehet esetleg valamit várni tőle, hogyha a nagymama sokáig él, a nagymama tanítja általában akkor még, amikor ez volt, imádkozni az unokákat. Most már ők se. András jött valamelyik nap, hogy a következő készülő konfirmandusoknál meg szokta kérdezni tőlük, hogy már a déd nagymama még ha van, akkor azt tanítja imádkozni. Már a nagymama se tanít. Tehát elég szomorú állapotban vagyunk, de a óriási tor, amit rendeznek még némely helyen, vagy a kultúráltan végigállják, aztán néha veríték ver ki, amikor meghívnak, hogy menjek el egy étterembe, itt, meg ez, meg ez lesz. Mert hát az akár egy szerényebb bulival is összehasonlítható, testvérek. De én értem, hogy miért, ti is értitek. Hát felejteni kell a halált. Hát a halál az egy zavaró tényező. A halál nem illik bele az ember Isten koncepciójába, már a megistenülésének a koncepciójába. És hát itt erről van szó. És amikor hallja a siratóasszonyokat, meg látja az űrt, akkor csak mondja, hogy megkérdi miért. És a kérdésben nem egyszerűen az van, mert Jézus pontosan tudta, hogy miért gyűltek össze. De miért ott foglalkoztok a halállal? Tehát miért a halál pillanatában foglalkoztok a szeretteitekkel? A halál kérdésében. Nem tudom, hogy érthető-e, ha nem annyira, akkor mondanám újra. Tehát amikor van a temetés, akkor foglalkozunk vele, vagy halálos beteg lesz, foglalkozunk vele. De 10-20 éven át nem érdekel bennünket, hogy ismerje Jézust, vagy nem, erre gondoltam. Ettől nem kisebb Jairusnak az értéke, de főleg Jézusé nem. Aki mindent tud rólunk, és minden pillanatot felhasznál, hogy megismertesse velünk az üdvösség útját. És hogy megmutassa hatalmát, hogy rajta kívül már hiába várunk Mesiást. És hallottuk tegnap délelőtti előadásban, hogy meg maiban is volt talán szó róla, hogy jönnek az úgynevezett világmegváltó gondolattal felvértezett fiatalok, meg egyházi vezetők, meg egyebek, hogy majd mi most jön majd egy olyan korszak. Hát testvérek, megvakulnak azok az emberek, akik azt hiszik, hogy most valami olyat lehet tenni, ami tényleg javát szolgálja az emberiségnek. Mondanám megint Jézuson kívül. Semmi olyat nem lehet tenni ezzel a megveszekedett, megbolondult világgal, ami segítene rajtuk. Mert nagy tévedés az, amikor azt gondoljuk, hogy ha erkölcstant hirdetünk, akkor itt nagy változások lesznek. Hát testvérek, még a hittant is hiába hirdetjük, mert adás még csak van, mert Isten még nem vonta végérvényesen vissza a kegyelmét tőlünk. De vétel nincs. Ettől mi nem adjuk fel se az imádságot, se a bizonyságtételt, a jó hírnek, az örömhírnek a továbbadását, és mindig boldogok vagyunk, amikor egy-egy ember engedi, hogy Jézus megtalálja. Hálásak vagyunk, hallelujját mondunk. Vannak növekvő gyülekezetek, akik nem a csindadrattától növekszenek, hanem az evangéliumtól. A Szentlélek munkája nyomán, de nem annyira jellemző a mi korunkra. És hogyha az ember valaki templomba is jár meg, rendes életet is él, akkor már büszkén kihúzhatja magát, hogy minden rendben van. Testvérek, addig, míg az erkölcsös életű ember sincs rendben, amíg nem tört össze a bűnei miatt Jézus előtt. Mert az erkölcsös élet és a megtérés az két különböző dolog. Erkölcsös életre lehet nevelni, idomítani. Új életre pedig csak úgy lehet jutni, hogyha a régi elmúlik, és újjá lesz minden, mert újjá születünk, újjá teremti a szívünket, a lelkünket, a gondolatainkat az Úr. Tehát ugye arról van szó, hogy Jézus bemegy, és ez egy olyan, ebbe is érdemes belegondolni, az asszony valószínű szinte semmit nem tud. Jairus végigjárja az utat, a leborulástól kezdve a meggyógyításon át egészen eddig a pillanatig, és mintha ő vagy az édesanyja költené ezt a kislányt, ébredj fel. Hát ennyi. Jézusnak ennyi. De megrázó, hatalmas dolog, ami számunkra. És kell is, hogy az maradjon. Különösen két történetre gondolok az Ószövetséggel kapcsolatban, két jeles személyre, Illésre és Elizeusra. Ott is valamelyik írásmagyarázó írta, hogy megvan a kapcsolat ezzel a igével, mert egyedül, tehát nem nyilvánosan történt ez a feltámasztás. Jézus nem akarta, hogy az ő feltámadása előtt ez egy mindent átható gondolat legyen. Nyilván sokan megtudták azért mindegyiket, annyira, hogy amikor Lázárt feltámasztottak, akkor Lázárt akarták megölni. Nem illett be a koncepciójukba. De itt most tényleg meghatódottan kell megállni. Mert ez a történet talán minden szülő átélte a leborulás Jézus előtt, mert ki tudja, életben marad-e a gyerekünk. Ha egy gyereke van az embernek, ha több van, ha egy kerül olyan helyzetbe, az ugyanolyan fájdalom, rettenet, szívszorítás. És hallottátok az igét, Jézus mondta, ne félj, csak higgy. Nem tarthat addig csak a hit, amíg meghallgat és megcselekszi, amit kértünk. Akkor valahogy, mert persze, hát az ördög meg akar zavarni bennünket, de ha addig tart a hitünk, akkor tulajdonképpen kaptunk egy nagy ajándékot, és életünk során kaptunk sok hatalmas csodát. Nem tudom, hogy te mondtad, Pali, vagy valaki mellettem, hogy felírni, te mondtad, ugye, hogy feljegyezni. Felírni, amit történt. Tehát tényleg nagyon jó gondolat, testvérek, hogyha útmutatónk van, és nem dobáljuk el évvégén, és pirossal, vagy akármilyen, de egy-egy naphoz odaírjuk, amiket velünk cselekedett. Mert Isten is erre tanítja a zsidó népet, meg is tanulják. Hol Isten mondja, hogy emlékezz vissza, hol ők emlékeztetik Istent arra, Uram, mi már ezeket a csodákat tudjuk, hogy ki vagy. Hogy szorult és nehéz helyzetekben, de a halál áll a pillanatában is, mert azért szívünkhöz közel álló emberek mennek el, és nem kell lesz szégyenlő, hogy jobban fáj, mint hogyha 10 000 kilométerre halljuk valahol a televízióban, rádióban, hogy valaki meghalt. Hát nem egyformán állnak hozzánk közel az emberek. De ha visszaemlékezünk, hogy ki az, aki beszélt velünk, ki az, aki a csodákat tette az életünkben. Tehát, hogy a ószövetségi feltámasztások úgy mutatnak előre az eljövendő mesiásra, elsősorban arra, hogy ezt fogja cselekedni. De ami ennél több, hogy Jézus ezekkel a feltámasztásokkal előre mutatott a saját feltámadására. És innen húzta meg annak a vonalát, hogy láthassuk az eljövendő világnak a dolgait ő benne. Remélem nem tört össze. Testvérek, tartozom valakinek egy felvevő készülékkel. Lejátsszuk a meccset utána. De visszahozhasson az Úr bennünket ehhez a gondolathoz. Testvérek, az, hogy mi nem vagyunk elzárva a mennyországtól. Ha akarjuk, nem vagyunk elzárva. Mi mindent tudunk, amit Isten értünk cselekedett. Beleértve Jézusnak a megváltó halálát, és Erre is kell gondolni, amikor bűnbánatot tartunk. És tudni a feltámadását teljes bizonyossággal. Felvértezni magunkat úgy az ige ismeretével, hogy ne tudjanak bennünket eltéríteni ettől az úttól. Fel kell használnunk azokat a kijelölt szakaszait az életünknek, még ha unva kezdünk is el Bibliát olvasni, meg imádkozni. Legyen egy kijelölt szakasz, amikor az foglalt fontosabb számomra mindenért. Orvos még soha nem voltam, tehát nem tudom, hogy az imádságot hogy hagynám abba, hogyha ha ügyeletes vagyok, nyilván igen. Különben meg nem tudom. De az, hogy mindennél fontosabb, a telefonhívásnál, mindennél, a gyereksírásnál is, majd az Úr elhallgattatja. Ha mégis ketten szoktunk imádkozni, és már nagyon visít, azért akkor a feleségem el szokott menni, de most már olyan nagyok a gyerekeink, hogy most már nem kell elmennünk, testvérek. De kell ez a naponta való élő kapcsolat. Amikor tényleg azt élem, hogy ott van, de hát hol van Jézus, testvérek, amikor mi vele kapcsolatban vagyunk? Ki kérte valaha az Úr Jézust arra, hogy Uram, megnyitom a szívem ajtaját, térdbe hozzám, tessenek jelentkezni, hogy ki kért ilyet Jézustól valaha életébe, valami hasonlót, hogy az volt a szívünk vágya, hogy Jézusé legyen a szívünk. Testvérek, ő nem hagyott ott. Tehát bent van az életünkben. Azért különös, mert lehet, hogy mi olykor elhagyjuk, de ő akkor is ott marad. Te figyel-e ránk? Hát persze. És ha megyünk az utcán, és már nagyon elfelejtettük, és hasra esünk, akkor az jelzi. És nem mondjuk azt, hogy rossz a járda, fel kell jelenteni a polgármestert, meg feljelentem, és bevasolom rajta, mert eltört a lábam, és ezt nem csinálják meg nekem ingyen. De rendkívül rafináltak tudunk lenni mi emberek. Hanem ott elmélyedek Krisztussal való kapcsolatomban. Onnantól kezdve tudom, hogy beszélni akar velem az Úr. És akar. És tud. És csodákat tesz. Újra és újra. És világosságot áraszt. És mi megyünk az ő nyomában, mint Krisztus követők, hol így, hol úgy, de azért mégiscsak a meghatározónak annak kell lenni. Tudom, kiben hittem. Ennek kell a meghatározónak lenni. És akkor jöhetnek nehéz szakaszok. És akkor ez a, amit az ének tartalmaz, de hát az egész Szentírás tartalmazza, hogy Isten azt akarja, hogy az embernek örök élete legyen Krisztusban. Különben nincs is. És ha az ember elcsügged, de hát nekem olyan hitem nincs, mondjuk többször mondták nekem, hogy jaj, de jó magának nagy hite van, ezt mindig leszerelem, mert tényleg beszélgettünk is róla, a kedves testvérem, és ugyanazt mondta, amit én is gondolok, István, most a szemben lévő István, hogy tulajdonképpen az a hatalmas, akiben hiszek, többen is mondták ma ezt, az a hatalmas, akiben hiszek, nem a hitem, az nem tudom milyen eget súroló dolog. És akkor nem érhet téged baj. Mert akkor nem síratjuk annyira magunkat, ha meghalunk, akkor könnyek között el tudjuk mondani a legközvetlenebb hozzátartozóink halálával kapcsolatban is, hogy fáj. De az Úr, itt elmondhatjuk szuverén, ő azt tesz, amit akar. És ha lehet reménységünk afelől, hogy aki elment, az hazaért, testvérek, hát akkor meg egyszerűen, akkor is hiányzik nekünk. De ezt békességgel, sőt, hálás szívvel tudjuk fogadni. És a készülésem során ez a Krisztus Isten fogalom, de tény, valóság, azért volt olyan erős, mert hogy többször, mielőtt bármihez hozzányúltam volna, többször elolvastam ezeket a történeteket egymás után, és az volt bennem, hogy ó, hát ami itt történik, hogy Krisztus ott van, megjelenik, igazából velünk is megtörténik. és hogy erősödjön meg testvéreimnek a szívében az, hogy Jézus megjelenik. Megjelenik. Ha leborulunk előtte, mint Jairus, ha őszintén megmondunk mindent, mint a vérfolyásos asszony, akkor testvérek, Jézus azonnal megjelenik az életünkben. Amen. Imádkozzunk. Uram, köszönöm neked, hogy te olyan vagy, amilyennek kijelented magad, és köszönöm, hogy kijelented magad. Köszönöm, Uram, mindazt, amit tanítsz nekünk a te szent ígéden keresztül is, hogy megelevenítsz eseményeket, történeteket, és szinte úgy érezzük, mintha most történne, mert bár külsőségekben annyi mindenben változott a világ, de az emberi élet itt a Földön, mióta elszakadt tőled az emberiség, egyforma minden tekintetben, a bűn, a félelem, a rettegés, a harag, a gyűlölködés, az erőszak tekintetében, az önmaga felé fordulás tekintetében, a magamnak akarom, hogy jó életem legyen, ez végig kíséri az emberi történelmet. Köszönöm neked, Uram, hogy ebből te bennünket kihívtál ebből az életből, és új élettel ajándékoztál meg. Te tudod, hol tartunk ezen az úton, de mi hálásak vagyunk minden megtett lépésért, minden évért, és sokan, akik együtt vagyunk évtizedek óta. Hálatelt szívvel követünk téged, és nagyon boldogok vagyunk, Uram. Kérlek, Uram, kérlek, tedd meg, hogy akik ma ezt az igét megértették, azt a boldogságot, amit te tudsz adni, add meg egyen-egyenként mindenkinek. Akiben pedig kérdőjel maradt ebben a tekintetben. Vezesd, Uram, kísérd úgy, éreztes szeretetedet úgy, hogy megtapasztalja mindennek ellenére az a boldogság, amit te mondsz, még ha sokszor ellenkezik is a vágyainkkal, mert amire te ígérted, hogy boldoggá teszel, azt valóra is váltod az életünkben. Akár gondok gyötörnek, akár szegénység, akár megaláztatás, akár ha szenvednünk kell az igazságért, bármi történik velünk, Uram. Egy erőszakos világban, ha tudunk szelídek lenni, ha tényleg azok vagyunk, ezt is megadod, hogy azok legyünk, és azt a boldogságot, ami eláraszt, hogy tudjunk hálát adni a megújult életünkért. Uram, kérlek téged, mi vele testvérünkért, aki most nincs itt közöttünk. Arra kérlek téged, Uram, hogy add meg neki azokat a gondolatokat, amelyekre szüksége van önmagadról, az itt még elérhető értékekről, fontosságokról, és hogy egészen el tudja mondani. Legyen meg mindenben a te szent és üdvözítő akaratod. És kérlek, Uram, szeretteinkért, távollevőkért, kezedbe tesszük az ő életüket. Kérlek azokért a gondokért, amelyek bennünket terhelnek, de máshova kötődnek, adj megoldást azokra. Uram, nem csak szívünket tehetjük bátran a kezedbe, hanem minden gondunkat, minden javainkat, vagy minden hiányunkat, mert te úgy fogadsz bennünket, ahogyan vagyunk, és ha engedünk, olyanná teszel bennünket, hogy gyermekeid újongó örömével érjük ezt a földi életet. Add, Uram, hogy így legyen. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen.